3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Akiről beszélni fogunk, Kardos G. György, nagyon sok embernek máig kedves ismerőse, és nagyon jó szívvel emlékszik vissza rá, hogy nagyon kedves ember volt, nagyon tehetséges, és nagyon, hogy mondjam, csak valaki úgy fogalmazott, hogy kiváló csacsenoló. Tehát, hogy nagyon szeretett beszélgetni, adomákat, poénokat mondogatni, kávéházakban üldögélni, hát mint a féle régi vágású, egyébként hírlapszerkesztő apával büszkelkedő fiú, aki egyébként hát világszínvonalú műveket is tett le a magyar irodalom asztalára. Biztos sokan emlékeznek, vagy talán ott van a könyvespolcokon, Avrám Bogatér 7 napja, vagy a Hova tűntek a katonák, vagy a Történet vége, vagy más gyűjteményes kötetei. Egyébként ő az újságírásban élt, az újságírásból élt, kicsit úgy, mint a 19. század végi magyar értelmiségiek, hát ő nem szállodában töltött a napjait, de, hogy mondjam, csak nagyon ritka volt az, amikor neki ilyen szabályos állása volt, vagy 8-kor be kellett csekkolni, 4-kor meg hazamehetett, ezt ő utálta, gyűlölte, tehát úgynevezett szabad foglalkozású volt, és egyébként, nem mellesleg, Gyuri, neked nagyon közel ismerős, hogy csak barátod. Úgyhogy kérlek, kezd el.
1972-ben ismertem meg személyesen, föl akart fedezni. És akkor találkoztunk a Luxor kávéházban, és kiderült, hogy én már föl vagyok fedezve, és rettenetesen szomorú lett, hogy nem fedezett föl, ugyanis mániája volt, és végig gyakorolta is egész életében, hogy fiatal tehetségeket fedezett föl, sokakat. És sokaknak az első írását ő közölte az Ésbe, mint szerkesztő. És hát nem sikerült engem felfedezni, és akkor bánatosan kérdezte tőlem, hogy most mi legyen. Hát mondtam, beszélgessünk. Ez volt 72-ben, és hát attól kezdve azt kell mondanom, hogy barátjává fogadott. De most neki nagyon-nagyon sok jó haverja volt. Rengetegen szerették, mert hát hihetetlen varázslatos dumás volt, és olyan szellemes, hogy elmondhatatlan. Egyszer azt mondta neki, hát semmi, elkezdett dumálni, és én fetrengtem a rögéstől, és akkor azt mondja nekem, hogy Spiringer, te mindenen nevetsz, neked nincs is humorod. Tényleg, hát megszólalt, és na most nem nagyon ismertem embert hozzáfogható memóriával. Hát ez nem értem, hát ez adottság. Mindenre emlékezett, amit valaha olvasott, vagy valaha hallott. Két dolog, amit így elmondhatok talán, hogy az egyik, hogy egyszer fölhívott, mert a Bori tábor, ő is ott volt Borban, ugye, 1944-ben.
Munkatáborban.
Munkatáborban elvitték, mint Radnótit. De a másik féltáborban volt, és ő nem indult haza az első transzporttal, őt, az ő részlegét felszabadították a partizánok, akkor kezdtek el éhezni, viszont nem lőtték agyon. Na, és elég az hozzá, hogy azt mondja, hogy jól emlékszem, hogy tényleg így megy, és elkezdett nekem danolni a telefonba szerb csetnik énekeket. Tökéletesen. Nem volt benne semmi nyelvtanilag hibás dolog, és nem tudott szerbül. Csak megjegyezte. Fantasztikus memória. A másik, hogy hosszan idézgetett nekem egyrészt a 19. századi másod-harmadrendű magyar prózából oldalakat. Mert egyszer valamikor olvasta és megragadt benne. Elképesztő. Azon kívül 1871-ből, 72-ből francia anarchista dalokat énekelt franciául, amelyekre szerintem a franciák már régességen nem emlékeznek. Ez még a kommun idejéről való. Mert hallotta és megjegyezte. Volt olyan, hogy fölkérték, hogy beszéljen a New York kávéházba valami francia forgatócsoport, és akkor meséljen a kávéházi életről. És oda ment, kiderült, hogy nem franciául kell beszélni, hanem németül. Mindegy. És akkor beszélt németül. Neki teljesen mindegy volt. Anyanyelvi szinten tudott ivritül. Ezt olyanok mondták, akik ivritül beszélgettek, és én jelen voltam, én nem tudok egy szót sem. és el volt a képedve, hogy nem az az anyanyelve? Hát nem, a magyar volt az anyanyelve. De hallottam beszélni az arab boltosokkal, arabul.
Palesztinában, akkori Palesztinában.
Mert hát arabul is megtanult természetesen. Na, úgy került ki, hogy ugye élete legboldogabb napja, ezt egyszer megírtam valahol, de nem biztos, hogy olvasták, ugye? Élete legboldogabb napja az volt, amikor fölment Radnóti Miklóshoz, aki éppen borotválkozott egy vasárnapi napon, és végre tetszettek a versei a Radnótinak. Őrült boldogan távozott ugye a pozsonyi úti lakásból, és észre se vette, hogy tele van a Szent István körült német tankokkal. Ez volt ugyanis 44. március 19-e. Ez volt az ő életének a legboldogabb napja.
Van egy másik történet egyébként. Fönn volt Radnótinál, és amikor elbúcsúzott a Radnóti kísértés, mert csukta volna be az ajtót, amikor Kardos G. betette a lábát a részbe, és azt mondta, hogy aztán lesz, aki én egy nagyon híres magyar költő, mire Radnóti, mit tudom én, te hülye, és kilökte. És nem lett belőle világhírű magyar költő.
Nem, de hát óriási író lett belőle. Na most ő, amikor visszajött, azért jött vissza, mert hát ő izraeli katonaként harcolt. Egyrészt ugye a brit...
Várjál, szerintem kérdezzük meg a Palit azért az ő róla is, hogy ugye, hát sem te nem ismerheted, én meg nagyon felületesen ismertem, amikor a Zserbó teraszán találkoztunk és beszélgettünk két újságíró a könyvhéten, de hát ezeken tényleg ilyen felületes ismeretségek voltak. De te viszont olvasóként, vagy mondjam, csak egy ilyen tiszta lapként találkozhattál vele. Milyen volt őt olvasnod?
Hát rendkívül érdekes, hiszen egy olyan világot mutatott be az Ábrahám Bogatér, meg a következő két regény, amely egyébként nem volt ismert. Általában véve ugye a magyar regényirodalom bármilyen forrásból is jön, magyar témákat tárgyal, főleg a kanonikus művek, gondoljunk például Móricz Zsigmondra, vagy akár Kosztolányira, gondoljunk a Nyugatra, amely egy urbánus, kozmopolita folyóiratként van elkönyvelve, és tele van vidékről jött vidéki problématikát tárgyaló írókkal, de gondoljunk csak arra a nemzedékre, amelyhez életkorilag legalábbis Kardos G. is tartozik, és ehhez képest ő ugye megjelenített valami teljesen más, teljesen ismeretlen még azok számára is, akik úgy szintén hozzá hasonlóan a magyarországi asszimilált zsidósággal jöttek. Megjelenítette azt a Palesztinát, amelyből megszületett Izrael, megjelenítette azt a Palesztinát, amelynek problématikája itt van velünk 80 évvel, vagy igen, hát lassan 80 évvel később is, és ennek a harcait, ennek az ellentmondásait, és nagyon-nagyon érdekesen, nagyon sokan ismertek ebben magukra, ha nem is magukra, de legalább valami remek műre. Tehát itt van az élete végén járó Veres Péter. Ma már senki nem tudja kicsoda. Ugye a népi írók par excellence képviselője, aki a balmazújvárosi szegénységből jött, aki ugye Csizmás honvédelmi miniszter volt, aki 56-ban itt is volt, ott is volt, és aki állítólag az élet és irodalomba szerkesztőségében így mutatott rá, az újságíró pesti fiúra, Kardos G-re, hogy ez ismeri a parasztot. Mármint ugye a zsidó parasztot, a palesztinai parasztot, és nem csak a zsidó parasztot, hanem a parasztot. Azt, amelyet ugye ez a szó mentális univerzumként, mint az elnyomottság, a nem ismertség, a felszabadításra váró embertípus jelenített meg Veres Péter számára. Tehát, hogy ilyen távolálló embereket is megbabonázott. Én egyébként teljesen öntudatlanul Kardoskének egy másik oldalával találkoztam, amikor televíziónk lett 8 éves koromba, akkor ment a Robog az út henger című igen felejthető sorozat, de én nem tudom elfelejteni, hiszen az első TV sorozat volt, amit néztem, és hát kiderült, hogy annak is a forgatókönyvírója volt, mint annyian mások, mint például a Kertész Imre, neki is volt egy irodalmi félvilágja, amiből meg kellett élnie, mert ugye remek könyvekből Magyarországon nem nagyon élnek meg az emberek. Ezt csak később realizáltam, hogy és bármennyire nevetségesnek hat, és főleg Kardoskének a tényleg világirodalmi rangja folyamán, hogy gyerek arccal így találkoztam. Aztán van az a nagyon érdekes interjú, ami szintén rávilágít történészként egy abszurd helyzetre, hogy ott van Radnóti lakásán, és ott van Sík Sándor is. Sík Sándor, piarista, szerzetes, egy nagyon érdekes esztétika könyvnek a szerzője, költő is, és nem mellesleg ugye Radnóti Miklósnak, mint annyi másoknak atyai jó barátja, sőt ugye Radnóti Miklós, aki pont a háború éveiben, hiszem talán 42-ben, 33 éves korában, Krisztus korában megkeresztelkedik, nem más kereszteli meg, mint Sík Sándor, piarista, szerzetes, egy igen tisztelt keresztény irodalmár, és ott vannak, és arról beszélgetnek, Shakespeare-ről beszélgetnek, mert Radnóti Shakespeare-t fordít, és Kardoskén magára akarja terelni a figyelmet, tehát ő írja meg egy ilyen lefegyverző, vagy ő mondja el egy lefegyverző őszintességet, talán Szántó G.T. Gáborral folytatott interjújában, már így az élete vége felé, hogy hát azt mondta, hogy hát szerint a Shakespeare-nél a Katona József nagyobb drámaíró. És akkor Sík Sándor megkérdezte tőle, és ezt honnan gondolod? És azt mondja, azért, mert Katona József magyar író volt. Ami ugye egy tökéletes abszurditás abban a közegben, mindannyian nem sokára, hát Sík Sándor kivételével a halálba indulnak, amiből szerencsésen ugye megmenekül ugye Kardoski és elpusztul Radnóti, és ugye van a történetnek egy olyan abszurditása is, hogy Sík Sándor maga is zsidónak született, ahogy Kardoski, és ahogy egyébként Radnóti Miklós is, és ez az egész történet 44-ben, és ez az egész identitás probléma, és ennek az emberi sorsban való relativitása az, ami szerintem az Ábrahám Bogatit megmutatja. Itt visszamutat Magyarországra, visszamutat egyébként bárhol, akár az indiai nacionalizmusra is, hogy mit jelent az, hogy felépítünk egy nemzetállamot. Mit jelent az, hogy Szion nevében ölünk? És mit jelent az, hogyha valaki ebből igazából ki szeretne magaradni, mint ugye az Ábrahám Bogatír főhőse, az csak vesztes lehet ebben a küzdelemben. És ha ma megnézzük azt, hogy mi folyik az amerikai kampuszokon, mi folyik a szélső jobb oldalon, mi folyik a szélső bal oldalon, mi megy Izraelben, akkor láthatjuk, hogy nagyon is aktuális ez a 55 éves regény, ugye 1969-ben jelent meg, aztán 68-as impresszummal, de 69-ben. Egész egyszerűen egy egyetemes érvényességű írás, akkor is, hogyha elvonatkoztatunk a konkrét történeti körülményektől, és még inkább azzá válik, hogyha ha a regényt aktuálisként olvassuk.
Akkor most a Gyurit arra kérem, hogy tisztázzuk, ugye 44-ben ment Palesztinába, 19 éves, épp hogy felszabadult, és 7 évet töltött. Az izraeli hadsereg őrmestere, de egyébként az angoloknál is rendőrösködik, vagy legalábbis beveszik valamiféle alakulatba, ugye hát akkor az még egy mandátum terület. És hát ebből a 7 évből születik 3 könyv. Innentől folytass, kérlek. Igen, hát azért jött haza 1951-ben, mert ő meggyőződéses kommunista volt. És ugyan Izrael megalakulásakor a kommunisztikus eszmék azok valóságosan is megjelentek, mert hát az egész kibuc rendszer tulajdonképpen egy ilyen új ős közösségi ideális állapotot akart megvalósítani. És heroikus időszak volt, de hát látta és érzékelte, amit aztán később, ugye 68-ban, meg a 70-es években megírt ebben a három regényben, és hazajött a kommunizmust építeni. 51-be. Hát sikerült jókor megérkeznie. Először kőműves volt, és aztán a Győri Kisfaludi Színháznak lett a dramaturgia. Hát nyilván azért, mert ilyen újságíró, meg ilyen underground összekötetései voltak itt Pesten, és ez a művészvilág, vagy ez a félművészvilág. Na most erről szól neki egy kevésbé sikerült regénye, az utolsó, amit Vámos Miklós, az Abóvó kiadó akkori igazgatója hajtott ki belőle, a Jutalomjáték című mű, amelynek a főszereplője, nem az a neve, de Földes Gábor, a Győri Kisfaludi Színház fiatal főrendezője, és a főhősnő pedig más néven, nem más, mint Kardos G. György első felesége, aki később elhíresült arról, hogy a rendszerváltás után ő volt az első, aki kiment antiszemita tüntetőként a parlament elé, Kéri Edit. Ők a főhősei ennek a történetnek, illetve hát az a színházi világ, ugye, ami ott van. Na most az a baj történt, hogy ő ezt meg akarta írni, de nem tudta igazán megírni, ugyanis az történt, hogy Földes Gábor, a valóságos történetet mondom, a Győri Munkástanácsnak volt az elnök, illetve hát a Színház Munkástanácsának volt az elnöke, és
56-ban,
és megakadályozta, hogy ávósokat a tömeg kivégezzen, meglincseljen. És erre hálából a Kádár rendszer fölakasztotta. És a tárgyalásán Kardos G. György is ott volt, és nem igazán bátran viselkedett. És ez rettenetesen nyomasztotta élete végéig, és ez a baj, ez nincsen teljesen megírva a regényben. De visszatérve a remek művekre, az igazi remek művekre, ez a három regény, hát ez nem egyszerűen a zsidó állam alakulásáról szól, tehát nem heroikus történet, hanem arról szól, hogy a nacionalizmus és a gyűlölet hogyan eszi bele magát a két rokon nép lelkébe, tehát a zsidókéba és az arabokéba. És ez van fantasztikus pontossággal, ugye, megírva már a 60-as években. És hát profétikus volt, de hát látta, hogy mit tudja. És ebből ő nem kért, ebből ki akart maradni. Nehéz regényből részleteket felolvasni, de az egyik, egy-két részletet hadd idézek tőle. Lehet-e csodálkozni Azarján, töpreng magában Avraham. Avraham Bogatyr Oroszországból bevándorolt zsidó, aki örül, hogy földműves lehet, ugyanis Oroszországban nem lehettek földművesek a zsidók. Lehet-e csodálkozni Azarján, aki nemrég jött ámuló szemmel erre a földre, a babonás és titokzatos jemeni gettó bűzös utcáiról, ahol a forróság és nyomorkábrázata a valószínűtlent valósággá teszi. A jemenieknek még itt is az igazat, hogy elhiggyék, be kell burkolnia mesék bibliai köntösébe. S csupán jemenitákat sikerülhetett letelepíteni a kietlen sivatagi határszélen, azzal az együgyű fortéllyal, hogyha a messiás megérkezik az ősök szent földjére, már a határon legyen, aki étellel és itallal várja. És mennyire nem ugyanaz a kettő, elmélkedik Avraham, Azarja és Dávid. Az egyik babonás fejében a dolgok mesévé tágulnak, a másik sivár világában jelszavakká szűkülnek. Uramisten, mi lesz ezekből a gyerekekből, és mennyien vannak, akiknek a világ dolgai 50-60 tőmondattá egyszerűsödnek, nyers és goromba mondatokká, amikért ölni is képesek. Lehet-e ezzel a durva öntudattal szembeszállni néhány szóval, munka közben, pihenőben, egy olajfa alatt?
Berta Búcsú csinált vele egy, hát elég rossz interjút, mert úgy értem, Berta Búcsú volt a rossz benne. Mert nem tudta, hogy kell interjút csinálni, de mindegy. Ebben a beszélgetésben mondja Kardos G., hogy a regényeim alapja a szánalom. Sokféle országból, sokféle sorsot láttam ez alatt a 7 év alatt Palesztinában. Egy etnikailag egyáltalán nem egységes közegben, ahol, vagy ahová mindenki hozta a világ nyomorúságát. Görög, afrikai zsidók, ádeni zsidók, stb. Stb. Itt van egy mondat, ami nagyon ilyen Kardos G., és azt mondja, én meg arra vágytam, hogy magyar málna szörpöt igyak. Na jó, szóval, hogy ezt később úgy fogalmazta meg egyébként Pomogács Béla, hogy valahogy a névtelen milliók igazsága a történelemmel szemben, tehát ő ezt sugárzik a regényekből, nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e, Pali, vagy más gondolsz erről.
Amit elsősorban gondolok, az nagyon érdekes, az a fajta hozzáállás, amely a történelemhez, vagy azzal, ami történik velünk, és hát ugye Kardos G.-nek tényleg kijutott a történelemből, amely a hősök hideg és húzatos csarnokában való pátoszos viselkedés helyett egyfajta kíváncsi iróniával megy be. És ez akár a történet végének gyönyörű soraiban is benne van az összes regényében, de akár csak az olvasó kedvéért is van neki egy rövid önéletrajza. Ezek a Berta Búcsú interjú is nagyon érdekes, de van az új írás, van az első sorok, és abban ugye elmondja, hogy hát ugye ő egy elég régi családból származik, ahol a sült krumpli szagú otthonba a dédapának a 48-as kartvágása, amit valami osztrák svalizsé rejtett az arcán, vont ünnepi fényt az asztal köré. De egyébként nagyapám még zsidónak is tökéletlen buta ember volt, aki nem tudta mondani, csak mormolni a zsidó imákat. Elmeséli a hihetetlen nagymamát, aki ugye nem volt vérszerinti nagymamája, és igazából nem is tudja, hogy szerb volt-e, vagy román, az biztos, hogy vengerka volt, azaz rossz lány volt valaha Oroszországban, de hát az ő szerető nagymamája lett, aki ugye egy nagyon érdekes otthont tartott fenn, miközben ugye Kardos Györgynek, mert ugye hát ez volt a neve, csak ugye a kiadó igazgatója az ávós és nagyszabású kultúrpolitikustól, hogy megkülönböztesse magát, ezért vette föl ugye a Kardoskét. Szóval, hogy miközben az édesapja a bohém újságírót, azt alig látta, de egy bizonyos fajta életmodellt adott neki. Tehát számomra ez jelenti a legfőbb aktualitását. Tehát tényleg, ahogy Gyuri is mondja, tehát nem csak a zsidó államról van szó, hanem valami sokkal, sokkal nagyobb szabásról, de számomra amit Magyarországon nagyon kevéssé találok, hogy a történelemhez, illetve ami megtörténik velünk, valami úgy fordulni, hogy nem esünk bele a pátosz zajába, nem csak abba a pátoszba, ami hőssé emel mindenkit, hanem abba a pátoszba is, ami gyűlölettel mindent megtámad, és mindenben csak úgymond a rosszat keresi, tehát egyfajta ellenvilágot akar, hanem ahogy így mondja is ebbe a Berta Búcsú interjúban, és ahogy ez látszik minden során, egyfajta szánalommal. És ez engem egyébként arra emlékeztet, ahogy Pilinszkit is ugye egyszer megkérdezték a hazafiasságról, vagy az ő hazafiasságáról, és azt mondta, hogy a hazát csak részvétel szabad szeretni. Szerintem a szánalmon ezt is értette, tehát a szánalomnak van egyfajta ilyen lenéző része. Nem biztos, hogy nem volt ez meg Kardos G. Györgybe, de az biztos, hogy ott van az a részvételi pillantás, akár csak az Anders hadsereg lengyel haldokló tisztjeit elemzi, akár saját édesanyjára tekint, akinek ugye ebben a önéletrajzírásában leírja a halálát, azt, hogy milyen diszkréten haldoklott két napig a kórházban, hogy milyen naívan örült ugye a fia sikerének, és hogy milyen módon találta meg ugye az 50-es évek elején a kommunizmusban egy egész elrontott munkarobotban, megvetésben tengődő életnek az ellenszerét. Tehát azt, hogy nyaraltak Siófokon, azaz, hogy nem nyaraltak, és hogy erről az anyja hogy számolt be a társaságban. Ez mind megjeleníti azt a fajta polgárságot is, amelyben nem lehet elmondani tisztességes szegénységet, hanem többeknek kell mutatni magunkat. És ez engem is emlékeztet a saját gyerekkoromra, akinek nem adatott meg azt, hogy a Balatonra járjunk, de valamit ki kellett találni. És hát ez is hihetetlen, ahogy erről beszél, elfogulatlansággal, vagy például azzal, amikor ugye Szántó T. Gábor megkérdezi, és neked ez az identitás probléma, hogy jelent meg? Hát mire gondolsz arra, hogy magyar vagy zsidó vagyok? Hát igen, erre. Hát először is egy rendes csajt szerettem volna magamnak keríteni. Tehát hogy ez volt ugye Palesztinában 44-47 között a fiatal Kardos G-nek az őszinte dolga is. Hány olyan millió katona volt, nem csak zsidó, nem csak arab, hanem magyar vagy orosz, akinek talán ez volt a legfontosabb ambíciója.
Van egy ilyen, bocsánat, ide illik, kicsit patetikus egyébként, de azért, hogy mondjam, nála ez rendben van, de egyébként ez egy idézet, egy Dos Passos könyv mottójából. Két amerikai katona beszélget, kérdik, hogy te kit szeretsz? Amerikaiakat? Nem. Németeket? Nem. Franciákat? Soha. Hát akkor? Hát a barátomat. Szép, nem? Patetikus, gej, kicsit? Igen. De ezt mondom, nála rendben van.
Hát ő benne retteretes nagy volt az ember szeretet, és nem szeretetre vágyott, hát arra is nyilván, hanem ő szerette az embereket, és mindig mindent elkövetett a lelkében, hogy jobbra fesse az embereket, mint amilyenek. És igyekezett az ordas eszméket, hirdetőket is domestikálni a maga számára. Mert emlékszem, hogy amikor Csurka elkezdett igazán zsidózni, akkor mentegette. Hosszasan mentegette, hogy milyen jó ember egyébként, meg milyen jó író. Meg. Nagyon érdekesek azok szóval fantasztikus ez a műveltség, meg ahol ő megfordult, hogy azért mindenről tudott valami nagyon szépet írni. Van egy hosszabb novellája, a Szereti Ön Teofil Gautier című, amikor éppen ugye a Bori táborból viszik a Balkánra, és akkor Szófiába viszik meg Görögországba, és menet közben megismerkedik egy lánya, gyönyörűség, és hát franciául beszélgetnek, mert csak úgy tudnak egymással beszélgetni. De amit Rómáról ír például, hát ő elég sokat járt ott ilyen filmkészítési ügyekbe, mert hát tulajdonképpen ő abból élt, hogy gagman volt. Ez nem az újságírói fizetéséből élt, abból nem lehetett, hanem gagmankedett, és rengeteg magyar filmnek ő írt a forgatókönyvét, ami nincs, nem ő van föltüntetve. Mesélhetnék, de inkább nem mesélek. És hát nem ez mesélj. nagyon sok
bocsáss
idejét...
Meg, mit mondtál?
Hogy mesélj, mert engem nagyon érdekel.
Na legalább egy pletyk.
Nem mondom. Nem mondom, mert rettenetes rossz filmek, de odaadták az utolsó pillanatban neki nagy pénzért, hogy hát hozza helyre, mert forgathatatlan az a szöveg, amit mások létrehoztak. Mindegy. De rettenetes rossz vígjátékok tömegét írta így. Mindegy. Meg hát írt darabot is, amit Tücsikere játszottak a Vion és a többiek című, nem olyan nagyon jó dráma. Mindegy. De hogy ez a római tulajdonképpen ő megtanulta Rómát, de közben ez szinte olyan, mint amit Lénárd Sándor írt, ugye a római szakácskönyv, meg neki is. Nem véletlen, hogy Lénárd Sándor fordította németre, az Ábrahám Bogatírt. pedig nagyon lebeszélték róla, és mindenki mást, ilyen nagy, nagy magyar írókat javasoltak helyette. Hát az csak egy zsurnalista, mondták. Hát jól látta, hogy nem, hanem egy nagy író. Nem is kapott ő egy József Attila díjon kívül semmit.
Ezt akartam megkérdezni, hogy azért egy Izraelről szóló, a zsidóságról szóló könyv 1968-69-ben azért nem lehetett mindennapos.
Nem volt mindennapos, pláne, hogy a 67-es háború után, igen, amikor azért úgy érdekes dolgok történtek, és a magyarok is föleszméltek, hogy jé, ott van valami.
Hát szóval, hogy nem lehetett könnyű kiadni, azt akarom mondani.
De kiadták. Igen? Igen, nem az volt a probléma, hanem a befogadás. Nem is magyar író, stb. És aztán, amikor ugye a Palesztinába vetődött szerencsétlen Anders hadseregnek a tagjairól, lengyelekről van szó a második regényéből, ez a Hova tűntek a katonák végül is, annak eredetileg az volt a címe, amikor megjelent folyóiratban, hogy Sasok a porban. És a lengyelek annyira tiltakoztak, hogy be is akarták tiltatni, és nagy esély volt rá, hogy betiltják Magyarországon is. Szoktak ilyeneket csinálni az elvakult barátok. Úgyhogy igen. És emiatt nem lett az a... Mert hát ez a Sasok, ugye, az a lengyel címere utalt volna. De hát abban is csodálatos regény, az is az rövidebb, és hát fantasztikus művészet, amit kitalál. A szempont, egy Abed nevű fiatal beduin fiú nézi ezeknek a lengyel tiszteknek a haldoklását, és fantasztikus emberi tudásra tesz szert, és fantasztikusan van. Most nem idézek belőle, mert arra nincs olyan. Szóval ez a az igazi humanista, hát most nem tudok mit mondani, ez a klasszikus értelembe vett ember szerető. Ez volt a Kardos, és ez adja a regényeinek azt az utolérhetetlen varázsát, hogy mindennek dacára ő szereti ezeket az embereket, és őrületes megértéssel ábrázolja őket, és belülről. Na most, hát nem modern abban az értelemben, meg nem posztmodern, meg mindenféle nem. Ugye, ami, meg nem francia új regény, meg minden, amit ugye itten a másodlagos, harmadlagos magyar írók divatba hoztak, és amiket díjaztak évtizedeken keresztül. De ennek ellenére óriási világsikere volt, hát millió nyelven kiadták, és kiadták ivritül is egyébként, és hát nagyon-nagyon örült, amikor kiadták ivritül, és meg is hívták, és például találkozhatott az Avraham Bogatyr családjával. Mármint hát nem az a nevük, tehát egy létező család természetesen, és nagyon tetszett nekik, meg az Amos Oz jó haverja lett, aki szintén jelentős író, ő ivritül is, meg még sokkal mások, tehát nem egyedül lett volna ő, hogyha ivritül írja a műveit. Hát most már nem írhatná, ugye? De hát most már magyarul se lenne olyan könnyű megjelentetni. Meg hát sikere végképp nem lenne. Na most hát az a Magyar Írószövetségnek a rettenetes bűne, hogy úgy tettek, mintha nem lenne. És besorolták ebbe a hát ilyen viccelődő zsurnál, nem tudom micsoda.
De ez mi ez a Kádár korszakban még mindig élő népi urbánus?
Nem csak a Kádár korszakban, végig. Hát én azért léptem ki az Írószövetségből 97 végén, 98 elején, mert a temetőben elmondtam egy beszédet, amiből egy fél mondatban utaltam arra, hogy hát azért ez szégyen, hogy nem kapott Kossuth díjat, és erre az Írószövetség elnöksége tiltakozott, hogy én magyar ellenes izé vagyok, meg rágalmazom őket, és hát akkor jobbnak láttam kilépni. Ugye, addigra meguntam ezt az egész szart. De fantasztikus, amit csinált például az ÉS-ben, és amit mint újságíró csinált. Hát olyan szellemes jegyzetek tömegét írta, amelyekből hát a mai napig úgy lehet felolvasni, ezt megtettem baráti társaságban a Covid alatt. Hetente összegyűltünk az interneten, és akkor felolvastam Kardos G. szösszeneteit, egy őrült sikerem volt, ez hihetetlen szellemes. És nagyszerű írások vannak közöttük, úgyhogy újságírónak is nagyszerű volt.
Gyuri korábban említette, hogy Kardos G. miért hazajött 51-ben, az az volt, mert kommunista volt, kommunista tartotta magát. Most ebben az említett Berta Bulcsú interjúban azt mondja, hogy érzelmileg még mindig kommunista vagyok, mint ifjú koromban. Akkor házasodtam vele össze, amikor még szép volt és fiatal. Most már nem válok el, bár egyszerűbb lenne nem hinni. Na most, ezt most a Palitól kérdezném, hogy azért ugye az embernek az ifjúkori, főleg, hogyha a Rákosi korszakban tanulja meg, hogy hogy működik a kommunizmus így a maga valóságában, nagyon nehéz a hitét megőrizni, hogy szerinted ez a generáció, amelyik tovább cipelte azt, amit megőrzése méltónak talált, és amivel még azért utólag fel akarta díszíteni az ifjúkorát, tehát persze voltak a belillúziók is, az hogy írható le? Mert ezt a generációt így ki szokták dobni a szemétbe, hogy igen, hát kommunisták, vagy még azt mondja, hogy most is kommunistát, akkor jó napot, nem kell vele foglalkozni, nincs is.
De ez zavarba ejtő, hogy milyen mítoszok működtek, és hogy ki honnan indult, és meddig érkezett el. Tehát ne felejtsük el akár Csóri Sándornak, aki szintén kommunista volt a 40-es évek végén, az 50-es évek elején, a Kubai naplóját. A lelkesedését egy olyan rendszer iránt, amely alig, hogy forradalmilag győzött, hát gyakorlatilag egy totalitáriánus uralmat hozott létre Kubán, vagy akár a Che Guevaráról szóló versét is, amelyet bőven-bőven az első ifjúság lezárása után írt. Tehát, hogy ez egy sokkal bonyolultabb képlet, mint az, hogy fiatalkoromban kommunista voltam, és utána nem. Az is biztos, hogy mindazok, akiket 19-ben a vörös terror sújtott, akiket elvittek túszként, vagy akiknek a családjában ugye Samueli akasztott, azok soha nem tudtak kibékülni, és még kevésbé azok, akiknek mondjuk a berendezkedő kommunizmus elvitte mindenét, akiket kitelepítettek, és hát ugye ebben nem csak hortista katonatisztek, hanem lipótvárosi üzletemberek is beleestek. Tehát, hogy a kommunizmussal szemben állni az antikommunizmusnak igenis van egy nagy etikai hagyománya, viszont azt se felejtsük el, hogy honnan indul ugye Kardos G, tehát hogy megmentik. Tehát őt megmentik, miközben Radnótit megölik. Ahogy Szerbantalt is megölik, kik ölik meg? Azok a magyar katonák ölik meg, akikhez tartozni akar, akinek a nemzetképét családban, a sült krumplis otthonban, visszaemlékezve a zsinoros magyar ruhába járó dédapára, arra a fajta ősiségre, hogy ők tőzsgyökeres magyar zsidók, és nem Galíciából tegnap előtt érkezők. Tehát egy csomó olyasmi hagyomány, amelyet a holokauszt, a vészkorszak azok számára is eltörölt, akik visszatértek. És hát ne felejtsük el, hogy Kardos G-nek megölték azért az édesapját, aki ugye egyébként egy signum lauditszal többszörösen kitüntetett katona volt, és akinek mítosza is volt, és hát ugye ez is egy olyan drámai ebben a már előbb idézett önéletrajzi írásban, hogy fel kellett fedezni, hogy sárga csillaggal megtörten áll ott, és nem az van, hogy a tiszti egyenruhájában öntudatosan vonul be a krematóriumba. A kommunizmus egy csomó zsidó számára ez volt a megszabadulás, megszabadulás a zsidóbélyektől, megszabadulás attól a fajta sorstól, amelyben mindig előbb-utóbb oda kerülnek a bot végére, ahol ütnek, vagy amivel ütnek. És ilyen szempontból én nem bizony vagyok biztos, hogy ő öntudatos lett volna, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az édesanyja is ugye az új rendszer lelkes híve volt. Azt is látjuk, hogy ahogy Gyuri elmondta, hogy hát az 56-os félelmetes megtorlások idején hát nem a legjobban viselkedett, az esett rá az első követ, aki egy ilyen helyzetet átélt, és jól viselkedett, azt meg tudja ezt csinálni. Tehát a kommunizmus, illetve a kommunista múlt, illetve a kommunista világnézet bizonyos értelemben olyan, mint a kereszténység, vagy az Isten hit nem feltétlenül kötődik egyházhoz, nem feltétlenül kötődik dogmához, de az is biztos, hogyha valakit egyszer elkapta az, hogy, és az Izrael megalapítása, de ugye nem véletlenül Palesztináról beszél, ugye, Kardos Gél, tehát hogy ott van, hát ott azért ne felejtsük el, tehát hogy ott egy baloldali cionista elit teremtett nemzetállamot. A cionizmusnak nagyon-nagyon is fontos része volt a szocializmus, egy Ben Gurionnak, egy Golda Meirnek, és 1947-ben, 48-ban csehszlovák fegyverekkel harcoltak az arab terroristák ellen, a zsidó szabadcsapatok, vagy éppen szintén terrorcsapatok. Lehet, hogy maga Gartos G. is ilyen csehszlovák fegyverekkel lőtt és ölt, és nagyon érdekes, hogy ő erről is tudott egyébként őszintén beszélni, amikor megkérdezték, és ez is egyfajta olyan tapasztalat, amely ugye nagyon sokszor elhomályosul, hogy milyen az, akit besoroznak, és ölni kényszerű, hiszen az a feladata, mint katona, hogy a csatában, a háborúban helytálljon. Tehát nem lehet ezt egyfajta olyan szempontból nézni, hogy a kommunizmus fekete könyve részéről, amely 100 milliókat pusztított el, hanem ebbe a bonyolult lelki képletbe és a még bonyolultabb történelemben, ahol valaki, hát ebből a szempontból ugye Kertész Imrének a sorstársa és sorstalanságtársa Kardos G. György, tehát hogy úgy hordoz egy magyar kultúrát, hogy közben meg kellett élnie, hogy szó szerint fizikailag akarták nem csak kitessékelni, hanem elpusztítani, likvidálni ebből a magyarságból, amely egy természetes életélménye volt anyanyelvétől elkezdve. Ugye a gyerekkora szinterein át, és abba is, ha jól tudom, hogy ő, amikor kiment, akkor is elhatározta, hogy nem sokára visszajön, hogy ez 7 év lett, az egy másik kérdés. Biztos, hogy megkönnyítette számára a visszatérést az, hogy az akkori rendszer akkoriban hirdetett ideológiájával, akkor, amikor hazatért, egyetértett. Hogy ezt nem akarta levetni, vagy úgy tett, mint aki nem vette le, hát ez, erről én nem tudok sokat, ez talán Gyuri tudja, hogy ez alakult mondjuk az érett írónál és az idősödő írónál.
Jó, akkor kérdezzük meg Gyurit, mennyire kell komolyan venni azt, amikor azt mondta, hogy ő még mindig kommunista?
Hát nem kommunista volt, hát semmi köze nem volt a párt ideológiához, hanem ember szerető volt egyszerűen, és úgy gondolta, hogy minden ember egyenlő, és hogy nem illik a másik embert lemészárolni. Hát ezt egyúttal keresztényinek is mondhatom nyugodtan, hát az is. De az Avraham Bogatirból egy pici részt is idézek, hát ez 68-ban jelenik meg ez a könyv, és akkor ilyen passzus van benne. Kergessétek el az angolokat, ha tudjátok, kitörődik vele. Fogja vissza intulatát Ábrahám. És azután mi van? Hol van még akkor a nagy zsidó birodalom, Dávid király öröksége? És már üvölt ő is, fulladozva az izgalomtól dadogva. Transzjordánia, Színáj félsziget. Itt, ezen a földön is, itt, a palesztinai mandátum határain belül 500 ezer zsidó mellett több mint 1,5 millió arab él. Velük mi lesz? Kiírtjátok mind, vagy egyszerűen rabszolgaként tartjátok majd őket? Ez 68-ban jelenik meg, kérem szépen, és hát igen, hát azóta van 10 millió zsidó, és van, nem tudom, 1,5 milliárd arab. Hát szóval a helyzet borzalmas, hát látta. És ahhoz nem kell különösebben valamilyen ideológiába hinni. Na most hozzáteszem, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon szellemes ember lett volna itt is, ott is, amott is, akármilyen nyelven is, akármilyen ideológiával. És hadd idézzek az ő szösszeneteiből. Volt egy műfaja, ez az olvasói levél. Hát természetesen az olvasói levelet is ő írta, meg a válaszokat is ő adta, hogy hát általában szokták, csak ő be is vallotta. És ezek közül engedjétek meg, hogy kettőt azért egy kicsit oldásul felolvassam. Csodálatos nép ez a magyar, írja K. István László kaposvári olvasónk, aki levelében a lakosság tűrő képességéről meditál. Másról sem olvasunk a lapokban, mint politikai-gazdasági baklövésekről. Oda se neki. Áremelés, munkanélküliség, oda se neki. Infláció, adóterek, oda se neki. Mindenki úgy él, mint azelőtt. Senki nem ugrik ki az ablakon. Érzéketlenül veszik tudomásul a sors csapásait, és rendületlenül söröznek továbbra is. A szerkesztő válasza. Ami igaz, az igaz. Ezen én is sokszor elcsodálkozom, és nem találok rá más magyarázatot, mint azt, hogy az elmúlt évtizedek annyira megjegyzettek bennünket, hogy azok a sötét előjelek, amiktől más népek már pánikba esnének, nekünk meg se kottyannak. Engedje meg, kedves olvasónk, hogy elmondjak erre egy meglehetősen triviális példázatot az örömlányról és az egykedvű vendégéről, aki a végén még fizetni sem akar. Jól van, mondja az örömlány, kifáradva a veszekedéstől, de vegye tudomásul, hogy kapott tőlem egy jó kis gonoreát. Na mondja már, legyint unottan a vendég, akkor most lesz nekem kettő. Egy másik a pessimizmusról szól, és a szerkesztő válasza. Az indokolatlan pessimizmus valóban sokat ártat, ezért mindenképpen elítélendő a kudarcok eltúlzása. Persze attól is óvnunk kell a kedves olvasónkat, hogy a vendégeink tiszteletére rendezett sajtófogadások ünnepi szónoklataiból vonjon le messze menő következtetéseket. Leginkább egy példázattal tudnám megvilágítani a beteg emberről, aki a rendelőben némi aggodalommal veszi észre, hogy az orvos egyre gondterheltebben vizsgálja. Kis időm után szorogva megkérdezi, nagyon nagy baj van, doktor úr? Egyáltalán nincs nagy baj, feleli az orvos. Nagy bajról akkor beszélhetnénk, ha én volnék olyan állapotban, mint ön. És hát sorolhatán, hihetetlen szellemes és gyöngyszemek vannak közöttük. És hát azok közé tartozott egyébként, akikről lehetett tudni, hogy nem csak továbbadják a vicceket, hanem ki is eszelik őket.
Te, hogy
három van? Ilyen ember volt magyar, a magyar folklórban, Királyhegyi Pál, Boldizsár Iván és Kardosgé György.
Boldizsár Iván,
Boldizsár Iván humora. Elképesztő mennyiségű, nagyon jó viccet talált ki.
Ha. De viszont, ahogy, nem tudom, ezt Palitól kérdezném, hogy szerinted, amikor, ugye Örkényről volt egy adásunk nemrég, és hát az ő egypercesei, amik közé nyugodtan elférnek ezek a Kardosgé mondatok, szerintem, tehát, hogy mondjam, csak megőrizték a frissességüket, és terjednek, és ma is használják őket. Érdekes módon egy újságíró bomoljai, talán azért, mert napilapokban szórta szét őket, mondjuk a Kurírban, ezek nincsenek jelen. Ez nem disznóság?
Megjelent kötetben.
Aha.
Egy csomó ezek
közül. Mégis egyik van, másik nincs. Miért van ez?
Mert nem olvasnak az emberek.
Pali?
Hát nem tudom, olyat kérdezel, ami azt hiszem a világ kezdete óta fennáll, hogy megnézzük a könyv sikerlistákat, nem feltétlenül egyezik azzal, amelyeket azt gondolnánk, hogy maradandónak kell lenni. Szerintem ezen öregesen sajnálkozhatunk. Az biztos, hogy megvan az életmű, az is biztos, hogy rettenetes áldozatok árán, hiszen meg kellett valamiből élni, gegekből, ötletekből, filmforgató, könyvekből, stb. De mégiscsak itt van három olyan regény, amit bármikor odaadhatunk a fiainknak. És azt gondolom, hogy mindig lesz rá olvasó, hogy ezeknek a száma két számjegyű, három számjegyű, öt számjegyű vagy hat számjegyű, az nyilvánvalóan nem egy elhanyagolható kérdés, de mégiscsak másodlagos.
Végül van még két percük, tessék, Gyuri.
Hát egy kis összenetet.
Ja, jó.
Szociológia az étlapon. Életem legtanulságosabb, egyszer s mint legszomorúbb étlapjával, a vadpecsenyeiről ismert Pesti Nimród vendéglőben találkoztam. A három nyelven nyomtatott Carte du Jour az egyik ételkülönlegességre 360 forintba kerül, a következőképpen hívja fel a figyelmet. Nimród Special Dish for Two Persons. Spezialplatte auf Nimród, Art für zwei Personen. És mellette magyarul, három személyes Nimródtál.
Hát arra sajnos nem maradt idő, de ugye van még egy dolog, amihez történetek fűződnek, de tényleg nincs idő elmondani, hogy amikor Kertész Imre és Kardos G. együtt poénkodtak, és te ott ültél, és ahogy írod valahol, fetrengtél a röhögéstől, amit ezek ketten előadtak, hát az nem lehetett semmi. Sajnos nem volt ott egy kamera, meg egy magnó, pedig kellett volna, te se írtad meg.
Nem írtam meg, csak hát az alakásomban történt, vacsorát adtam nekik, kettejüknek, és akkor kiderült a számom, hát azon kívül, hogy hihetetlen poénok hangzottak el órákon keresztül, hogy mind a ketten ismerték a magyar alvilágot, a budapesti alvilágot az 50-es években, és egyikük sem írta meg, ami nagy baj. A Kardos G. valamivel többet is ismert, mint a Kertész, ő ugyanis belekerült a Moszkovita budapesti alvilágba, mert 45-ben Sztálin elvtárs hazaküldött egy csomó úgynevezett magyart, akik közül nagyon sokan már ott születtek a Szovjetunióban, ott jártak iskolába, és nem tudtak magyarul. És hazaküldte őket, kötelező, hát nem volt appelláta, és őrületes sztorik voltak velük, és ezeket a Kardos G. ismerte.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.